Nap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankó Rádióban. Már a munkatársaim nevében is köszönjük figyelmüket.
Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Gyermekfejjel hallottam először Erdélyről. A családunk egy része, az apai ág ugyanis a dél-erdélyi Marosújvárról származott. Nagyszüleim az első világháborút követően települtek át Magyarországra. Nagyanyám sok tekintetben megtartotta szülőföldje szokásait, a gárdi házukban mindig lehetett jutórós puliszkát enni. Apám a második világháború alatt erdélyi hadszintéren a gyimesi szorosban teljesített katonai szolgálatot. Az ő emlékezései gyerekként is maradandó nyomot hagytak bennem. De úgy igazán akkor kezdett érdekelni ez a világ, amikor Halmos Bélával az első erdélyi hangszeres népzenei felvételeket hallgattuk Martin György dolgozó szobájában. Ezek javarészt Kallós Zoltán gyűjtései voltak a Mezőségről és Gyimesből. Egy számunkra addig teljesen ismeretlen zenévilág bontakozott ki előttünk, és ahogy hallgattuk egyik szalagot a másik után, egészen magától értetődő lett számunkra, hogy ezt valahogy meg kellene tanulni. Martin György azt tanácsolta, hogy minél hamarabb látogassunk el a helyszínre, hogy eredeti funkciójában láthassuk ezt a zenélést, amíg ez egyáltalán lehetséges. A tanács mellé zenész címeket is kaptunk. Az első ilyen út 1971-ben jött létre. Éri Péterrel, Martin mostoha fiával, akkori zenésztársammal indultunk útnak egy kölcsönvett magnetofonnal és egy 16 mm-es úgynevezett fordítós filmfelvevővel. Ennek az volt a lényege, hogy az első oldal leforgatása után meg kellett fordítani a filmkazettát, és a másik oldalra is lehetett filmezni. Előhíváskor aztán hosszában ketté vágták a filmtekercset, és így két 8 mm-es szallag keletkezett. Hangot persze ezzel nem lehetett még rögzíteni, így hát az első táncfilmek némában készültek. Hogy a párhuzamosan felvett zenével némileg szinkronba lehessen hozni, tapsal úgynevezett csapót kellett fölvenni az elejére. Ezt a gépet Éri Péter kezelte, ő volt ugyanis a táncos. Már kisfiú korában komoly táncos kiképzést kapott Martin Györgytől és a lakásukban megforduló erdélyi vendégektől. A kalotaszegi legényest Mátyás István Mundrusz tanította neki. Szemléletes volt, ahogy elmagyarázta a 10 éves Péternek a legényes lényegét. Tudod, Péter, a legényes tánc olyan, mint amikor a macska fölszalad a fára, s megáll. Amikor megérkeztünk, az állomáson Kallós Zoltán várt bennünket. Én akkoriban a Széchenyi Könyvtár Könyvtártudomány és Módszertani Központjában dolgoztam, mint építész. Teljes tájékozatlanságomat mi sem mutatta jobban, mint hogy 3 nap szabadságot vettem ki az erdélyi útra. Zolti bácsi azonnal közölte, hogy arról szó sem lehet, hiszen csak a lakodalom tart 3 napig, ahova hivatalosak vagyunk, és még egy sereg más helyre is el kell menjünk, ha valami érdemlegeset akarunk hallani, látni. Így aztán 2 hétre nyúlt az első erdélyi kilándulás. Az időutazás nem csak a szép régi zenék, táncok megismerését jelentette, hanem a középkori útviszonyok miatt mérhetetlen sok gyaloglás megízlelését is, hegyeken, völgyeken keresztül. Megtapasztaltuk, mit jelent az, hogy túl a hegyen. A lakodalom a mezőségi alsótökön várt bennünket. Már folytak az előkészületek, amikor megérkeztünk. A kertben a zenekar már próbálgatta a hangszereit, és a vegyes lakodalom román vendégei már járták is a csodálatos méltóságú román forgatóst, az Invertitát. Thank you. Péter a felvőve után kapkodott. Átkoztuk a fejünket, hogy nem próbáltuk ki előbb a masinát. Most aztán élesben kellett minden fogásra rájönni, közben megfolyt a tánc. Aztán Kallós félrehívta a zenészeket egy szobába, hogy pár nyugalmas felvételt készíthessünk velük, mielőtt elkezdődik a mulatság. A felfogadott prímás a 74 éves Esztényi Csoma Ferenc volt. Az idős prímás mellől kihaltak a saját kísérő zenészei, ezért alkalmi segítséggel dolgozott, ami lemond valamit az előadás értékéből. Nekem a Lajta által fölvett Körispataki zenekar jutott eszembe, ahol ugyanez volt a probléma. Egy jó erdélyi zenekarban a prímás kidolgozza, kigyakoroltatja társaival a harmonizálást is. Itt most azt lehetett hallani, hogy a kíséret játssza maga rutinos meneteit, mint valami ritmikusan korgó gyomor, ha ismeri a dallamot, ha nem. Aztán, ha nem ismeri, akkor annál rosszabb annak a dallamnak. Itt először lehettünk tanulni, hogyan gyűjt Kallós. Azzal kezdte, hogy megfújta az ásipot, majd bemondta a legfontosabb adatokat a szallag elejére.
1971. augusztus havában, Alsótök, Cinege Rózsika és Kispál János lakodalmán. Muzsikál az öreg Csoma.
Majd az első szám után egyenként is rámondatta a zenészekkel a nevüket, életkorukat és azt, hogy melyik faluból valók.
Hogy hívják?
Csoma Ferenc.
Hány éves?
74.
Hova való?
Esztényi.
Brácsázott?
Bogocsánt Feri Kendi Lonoly.
Hány éves?
36.
Bőgözött?
Bódor András.
Válaszú. Hány éves?
34.
A legfontosabb persze a tökéletes anyagismeret. Ma már mindannyian jól tudjuk, hogy a gyűjtő csak akkor lehet eredményes, ha előre tudja, mire számíthat. Az adatközlők néha egyáltalán nem olyan közlékenyek, szinte úgy kell kihúzni belőlük az információt, hiszen számukra mindaz, amit tudnak, természetes. A zenészek pedig különösen nem azok, akik maguktól ontják a régi dallamokat, ha az ember felszólítja őket. Nem. Ők ahhoz vannak szokva, hogy rendelnek tőlük. A dallamokat azt tartja számon, aki rendel és a végén fizet. Egy arcról, egy füttyel felidézett dallamkezdetről aztán már tudják, mit kell játszani. Kallós Zoltán azért különleges népzenegyűjtő, mert ő nem meglátogatta ügyfeleit, hanem köztük nőtt fel. Minden dallamot tud, s jártában keltében azt is megtanulta, hol melyik variáns járja. Ő tehát rendel, és alkalomattán ellenőriz. Úgyhogy az adatközlőjének eszébe sem jut, hogy túljárhatnak az eszén. Első találkozásaink alkalmával rögtön nyilvánvaló volt, hogy mennyire segíti őt kitűnő memóriája. Nem csupán a dallamok észben tartásáról van itt szó, hanem minden apróságéról is. Pontosan tudja, melyik faluban melyik asszonynak ígért kendőt, kinek milyen gyógyszerre van szüksége, és így tovább. Mint azok a nagy kommunikátorok, akikről tankönyveket írnak, minden nevet, rokonsági kapcsolatot evides módon fejben tárol. Csak rokontól gyűjtök, szokta mondani, és ez a rokonság egész Erdélyre kiterjed. Most is, amikor a zenészeket fogadjuk a kis szobában, ritka magyart, sűrű magyart, hajnalit rendel. Ezek azok a műfajok, amelyek régi dallamokon mennek és elhangzanak még hébe-hóba. De hamarosan elfogynak a megrendelőkkel együtt. A két első, a lassúbb és gyorsabb tempójú férfi táncok zenéje, melyet magyar verbunk is követhetett, mint ahogy ebben a lakodalomban is történt. A hajnali, hajnali ének, hajnalozás műfaj megjelölés a középkorból fennmaradt kifejezés, mely a szomszédos népeink használatában is megmaradt, és mindenütt azonos, hajnalt köszöntő dal jelentésű. A krakkói Mária templom tornyából elhangzó napfelkeltét üdvözlő kürtjelet Hejnalnak hívják ma is. Ez is egyfajta hungarikummá vált, mint a kocsi szavunk. Az időt közhírét tévő bakternótától kezdve a trubadurok alba, azaz hajnalénekén keresztül lakodalmi és egyéb más alkalmakhoz kötődő szokásként ismerjük ezt a fogalmat. Az erdélyi lakodalmas gyakorlatban máig fennmaradt ez a műfaj, szép, lassú táncritmusban játszott és énekelt dallamok formájában. Kallós mindenütt bevasalta adatközlőitől, ezért sok szép felvételünk van belőlük, különösen Kalotaszegről, de mint jelen esetben hallhattuk a mezőségről is.
Hajnali!
Thank you.
Az első ilyen hajnali eljátszása után záporoztak az ellenőrző kérdések. Kallós megkérdezte, hogy szokták-e ezt rendelni mostanában is. A válasznál már bekapcsoltam a magnót.
Ezt szokták, hogy a régiek most is egyszer.
Az öreg, az öreg. De hol, melyik faluban?
Ha itt, ezen a végén.
Mert idében más hajnali van.
Idében más hajnali van, igen.
Na most húzz el a kidei hajnali.
A gyűjtés folyamán egyszer azt is meg kell tudakolni, hogy honnan vette tudományát a zenész. Tudom, hogy a városi, klasszikus zenén nevelkedett emberek tudatában nagy homály van ezen a ponton. Erre szokták mondani, hogy ez amolyan ösztönös dolog. Súlyosabb esetben, mondjuk a cigányokról szólva, még az is el tud hangzani, hogy nekik könnyű, mert a vérükben van. De a vérben ma már pontosan tudjuk, főleg fehér és vörös vértestek vannak, amelyek nem zenét, hanem oxigént szállítanak. A muzsikus cigányokat meg csak irigyelhetjük, amilyen ügyesen bevezetik utódaikat a zenélésbe. Nem öröklés útján, hanem kitartó és türelmes oktatással. Érdemes lenne eltanulni tőlük. Nos, az úgynevezett ösztönös falusi zenészek bármi hihetetlen is, zenetanulás útján jutnak a tudományokhoz. Hallgassuk csak, hogy fogadta ki Kallós az öreg Csoma bácsit efelől.
Csoma bácsi, kitől tanult muzsikálni?
Én ettől a Szalontai.
Ide való, tökén. És az hány éves volt körülbelül?
Hát körülbelül, amikor meghalt, 36 éves. Hát,
és akkor maga fiatal korában?
Én 14 éves koromban.
Itt volt nála? Vagy
itt voltam 6 hétig.
És fizetett neki az
fizetett.
És ezeket mind tőle tanult?
Mind tőle tanult. Azt a sűrű magyar táncot is tőle tanultam, amelyiket azt tetszett, hogy...
Más hajnal itt milyen tudnék?
Tudok ilyen többet.
És az milyen hajnal, amit most fog húzni, arra hogy mondják? Nincs. Hát, csak hajnal.
Csak hajnal.
Tudom, hogy melyik, de mit másképpen csináljuk.
Ahogy tudjam, alatt.
Csoma Ferenc esztényi prímás, de mint az általános erdélyi gyakorlat mutatja, egy bizonyos körzetben több falu zenei igényét is kielégíti. Ilyenkor aztán nagyon kell tudni, hogy egy-egy dallamtípus milyen variánsokban játszanak a helybeliek. Nem lehet fölényeskedni. A vendégek ugyanis pontosan tudják, mit szeretnének hallani, és ha nem pont úgy hangzik el, akkor baj van, nem megy a mulatság. Az ő fejében ugyanis szól az a zene, amit ismer, és ha a cigán csak egy picit is másképp játsza, akkor összeakad a kétféle muzsika. Ezért az ilyen nagyobb körzetet ellátó muzsikások általában nagy tudásúak, különben nem élnének meg. Csoma Ferenc is sokfelé muzsikált, például Kidében is, abban a faluban, amelynek zenei monográfiáját Járdányi Pál készítette el. Kallós tudta, hogy az öreg Csoma találkozott a fiatalon elhunyt zeneszerző népzenekutatóval, akinek többek között a nagy népzenei típusrend kialakítását is köszönhetjük.
Csoma bácsi, tessék, emlékszik-e maga Járdányi Pálra?
Hogyne, de én sokat ítéltem. Neki muzsikáltam Kidébe.
Tudja, hogy meghalt.
Tudom.
Bemondta
a rádió.
Na, tudja meg, hogy azért készültem én magához. Ő kért meg, hogy az öreg Csomától csinálj felvételt.
Csinált is lemezt.
Igen.
Én hallottam az én rádiómban az én lemezemet. Hallottam, bemondták a rádióban, hogy meghalt Járdányi Pál.
38
éve. Jaj, mennyi kérelt az engemet? Menjek Pestre.
És miért nem meg?
Hát hogy menj a csalás ember.
Aztán a lakodalom forgataga elvitte Kallost és Éri Pétert is. A kis emelvényen muzsikáló zenészek elé helyezkedve rendületlenül tartottam magasba a mikrofont. A háttérben táncolók zaja a muzsikások elé járuló mulatozó, éneklő emberek hangjával keveredik ezen a felvétel sorozaton. De talán éppen ettől érdekes, ha nem is hifi minőségű, mivel élő valóságában, funkciójában mutatja a népzenét. Van, akitől már csak egy-egy kurjantást telik, mások az éneklésbe is belefognak. Mivel lefoglalt a hangszeres zene, a táncolók mögött az asztalnál üldögélő vagy egy másik helyiségbe visszavonuló éneklő csoportokkal nem tudtam foglalkozni. A sok felkapott divatdallam között aztán néha-néha egy-egy gyöngyszem is előkerült, mint például a következő szép pentaton ereszkedő kvintváltó dallam, melyről az ember hiányos ismeretei miatt azt gondolhatta volna, hogy csak gyimesben fordul elő. És amikor valaki megrendelte, azonnal akadt néhány csöppet sem szomjas vendég, aki nekifogott az éneklésnek, csak már a szöveg nem akart sehogy összejönni. Ez arra val, hogy már nem sűrűn gyakorolják. De arra azért külön büszke vagyok, hogy a népzenetára Járdányi szerkesztette a 6. kötetébe innen az alsótöki lakodalomból került be a dallam hangszeres változata 580-as számon, Olsvai Imre lejegyzésében. Megérte tartani azt a mikrofont.
Da 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 da
A szünetben aztán jöttek a férfi táncok. Leginkább a sűrű magyar. A ritka magyart már csak előzetes gyűjtéskor vehettük fel a zenészektől, mert a táncolók nem kérték. A most következő dallam különösen kedves a számomra. Ezt használtam közjáték gyanát József Attila a 7. című verséhez, és nagyon bevált. A mezőségen általában vastakúros néven emlegetik, és épp nemrégiben bukkantam rá egy Csokonai által használt dallam változatára, amely szinte hangról hangra egyezik ezzel az erdélyi legényes dallammal. Ami azt jelenti, hogy Csokonai korának dallamai máig vidáman gyűjthetők. Mi az a 200 év?
Thank you.
Ezt a táncot a magyar Verbunk követte, amelyben már Éri Péter is beállt, óriási sikert aratva. Nagy megdöbbenés keltett ugyanis, hogy egy fiatal budapesti gyerek táncolja azt a táncot, amit itt az idősebbek tudnak még, de már nagyon azon vannak, hogy elfelejtsék. Felmérhetetlen az ilyen akció propaganda ereje. Felhívja ugyanis a helybeliek lankadó figyelmét arra, hogy amit ők tudnak és nem tartanak valami sokra, az mások számára érték. Szünetben fiatal román vendégeket környékeztem meg, akik hallatlan szép melizmatikus énekléssel leptek meg. A Giroldból érkezett Román Ottilia több dalt is előadott a nagy lakodalmi zajban. Hallgassunk meg ezekből néhányat. Tra la 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 A másik román énekest, a szintén girolti fiatalembert Dani Györgynek hívták. Nem zeneakadémián tanult énekelni, de azt hiszem sok időbe telik még, amíg bármely zeneakadémián rájönnek, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyszer csak Kalós is előkerült, és a zenészek előtt együtt kezdtünk nótázni. A dalok sorozatában felbukkan Kalós kedvenc éneke is. Először hangszeresen játszották el a zenészek, majd hosszas unszolásra Zolti is elénekelte, hogy sikeresebben megtanulhassuk. Ez aztán Budapesten is elterjedt, mind a 25. színház, mind pedig a Bartók táncegyüttes révén. Thank you.
Komámasszony kakassa, kakassa, felugrott a palántra, palántra, mindaz kukorigolja, rigolja, komámasszony nagy kurva, nagy kurva, s mindaz kukorigolja, rigolja, komámasszony nagy kurva, nagy kurva. Komámasszony tegyen úgy, tegyen úgy, én a kakas kedvetjük, kedvetjük, gugoljon le nekem úgy, nekem úgy, mind a kender magus kakasznak adjuk. Gugoljon le nekem úgy, nekem úgy, mind a kender magus kakasznak adjuk. Egy hagymáért nem adom, nem adom, pálinkáért a szegre feladasztom. Ha pálinkát ad az úr, ad az úr, hova ad karod az úr, oda. Ha pálinkát ad az úr, ad az úr, hova ad karod az úr, oda az úr.
De eddigre már nagyon szemet szúrtam a helybelieknek, mert hát micsoda dolog a zenészek előtt ácsorogni anélkül, hogy mulatna az ember. Én pedig csak a mikrofon tartottam nagy bőszen, majd görcsöt kapott már a kezem. Az egyik mellettem mulatgató atyafi megelégelte a dolgot, és mind küldözgetett, hogy menjek táncolni. Mondtam neki, hogy nem tudok. Olyan nincs, felelte, és hozott még pálinkát. De tartanom kell a mikrofont, próbáltam kifogást találni. Majd én tartom maga helyet, menjen csak, van sok szép lány, mondta kedvesen, és erre már nem volt mit válaszolni. Húzódozásom már-már illetlenségnek tűnt. Én ma sem tudom hogyan, de végül is táncoltam. Úgy látszik, a lendület sok mindent megold. Azóta tudom, hogy csak az első lépés megtétele a nehéz, utána már megy minden magától. Később a Kassáklubban nagy hasznát vettem a bátorságomnak, mert bizony sokszor adódott olyan helyzet, hogy zenész létemre táncot kellett tanítanom. A tőki lakodalom után székre mentünk, ahol abban az évben először nem engedték meg, hogy a szokott módon háznál tartsák a táncházat, ezért a kultúrházban rendezték. Egészen más hangulata volt így a táncmulatságnak, és a mikrofonommal sem tudtam olyan közel férkőzni a zenészekhez, mint ahogy kellett volna. Ezért kicsit pillettebben szól ez a felvétel, ezért elnézést kérek, de az nyilvánvalóan jól hallható így is, hogy Ádám István, Icsán zenekara valami elképesztően összegyakorolt, kitűnő zenészekből álló társulat volt. Itt aztán helyükön vannak a hagyományos harmóniák, a kíséret, mint a beton, olyan tömören lüktet a pókhálóként lengedező hegedű szólam alatt. Magyar, azaz négyes tánc ment éppen. Ezt két fiú és két lány táncolja kiskörben összefogózva. Közben énekelnek is, de mindig csak a hosszú dallamok egyik felére, mert másképp nem is lehetne szusszal bírni a gyors forgás közben.
Magyar négyes.
A felvételeken hallható széki muzsikát akkor már ismertem, de ahhoz képest, amit itt éltem át, az már csak halott stúdió felvételnek tűnt. Ez az élő, tánccal együtt lélegző dinamikus muzsika egyszerűen lenyűgözött. Mondta is annak idején Csorba János bácsi, a kedvelt széki énekes emberem, mikor meghallgatta azokat a régi felvételeket, hogy azok meg sem közelítik azt az élményt, ahogy Zsóki Márton élőben muzsikált. A szünetben elbeszélgettünk Icsánnal. Meséltük, hogy hol jártunk. Érdeklődött, hogy milyen volt a zene. Elővettem a magnót, és mutattam neki egy kis részletet a lakodalomból. Elfintorította az arcát, és legyintett. Az alkalmi társulás hangzása az ő tetszését sem nyerte el. Az ő bandájában ilyen kíséret nem fordulhatott volna elő. Arról ő személyes munkával gondoskodott. Ennyit az ösztönös parasztzenészekről. Ezek voltak hát a legelső erdélyi élményeim. Kalos Zoltán lelkes segítsége és nagy tudásuk kalauzolása olyan élményközeli állapotba hozta számomra ezt a még élő hagyományt, hogy hazatérve teljes gőzzel vetettem magam a munkába. Alig egy év múlva már megtanultam annyira brácsázni, hogy Halmos Bélával el tudtuk látni az első táncházak zenei kíséretét. A felvételeket Martin György a Népzenekutató csoport archívumában helyezte el, a többi Kalostól is begyűjtött felvételek mellé. Sosem felejtem el az akkori vitájukat. Martin kapacitálta Kallost, hogy jöjjön be az intézetbe, és készítse el a szalagjainak a jegyzőkönyveit. Ó, minek az, mondta Zolti. Én mindenre emlékszem. Szegény Martin a fejét fogta, és bezárta Kallost a munkaszobába, hál' Istennek. Így az a sok felvétel, amely tőle az archívumba került, dokumentált, jól használható törzsanyaggá válhatott. Ezeket másolgattuk a Kassáklub kicsiny, Lippai Mihály által vezetett archívumában, és innen terjedt el az egész mozgalomban az a hallatlanul izgalmas hangszeres zene, amelynek a felfedezése és felgyűjtése Martin György szakszerű irányítása mellett Kallós Zoltán múlhatatlan érdeme.
Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. A műsort a Dunamé